halljuk egymást, akkor normálisan többé kevésbé?
Igen, és most mindenki, még téged is lehet hallani, és most mindenki külön sávon van, úgyhogy még attól se kell izgulni, hogy valami el van kúrva.
És nem szuszogok.
Most nem. Szerintem az előbb csak addig szuszogtál, ameddig így belehajoltál a mikrofonba.
Aha, jó, mert így rendben. Na, sziasztok, mondjuk a Balfő Podcast, ez most a 98. sorszámú adásunk, ami valójában a 99.
De ki számolja.
De ki számolja, lesz 100. adás is egyszer, majd valamivel készülünk, talán még idén. Itt van velünk Levi és Misi, és ezen a későben találkozunk, mert itt tudtuk megoldani online, és mai témánk pedig...
Nem nagyon van, de elmesélek szívesen egy... Én arra számítottam, hogy régen volt olyan adás, amikor így mind a hárman itt vagyunk, és akkor majd viszi a flow. Általában ezek szoktak a legjobban sikerülni. Na, de elmesélek nektek egy történetet, ami nyár végén esett meg velem, csak ugye régen találkoztunk. El kellett utaznom Békés Csabára, és ott ültem a Borozó nevű borozóban az Andrássy úton, és egyszer csak jön az e-mail az Interactive Brokers-től, hogy ami 90 nem tudom hány százalék pluszban van a számlám tegnaphoz képest. Ezt meglepően tapasztaltam, úgyhogy gyorsan be is jelentkeztem, hogy mi történhetett. És nem tudom, emlékeztek-e arra a sztorira, hogy felkapta az internet, hogy feltalálták a szobahőmérsékletű Supra vezetőt.
Igen, azt
volt, hiszem... volt ez a sztori.
Igen.
Aztán később kiderült, hogy nem, de a lényeg az, hogy nekem a portfóliómban, nem tudom, évek óta van egy olyan papír, aminek az a neve, hogy American Semiconductors, nem, American Superconductors, bocsánat. És amikor kijött ez a hír, hogy akkor feltalálták a szobahőmérsékletű szupravezetőt, akkor gondolom így ráugrottak minden olyan cégre, aminek így benne van a nevében ez a szó, és hirtelen, nem tudom, $6 árról föltolták 25-re.
és arattál? Vagy mikor esett le, hogy ez történik?
Hát ez az, hogy nem nagyon volt időm reagálni, mert nekem amúgy így dolgom volt Békés Csabán, úgyhogy így úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor én ennek most így örülök, de hogy nem volt időm vele foglalkozni érdemben, úgyhogy odáig jutottam, hogy megnéztem ezt a hírt, hogy igen, akkor ez a cég, ez a papír lőtt ki, de nem kezdtem el ott így mélyen elemezni a dolgokat, és így estére visszament. úgyhogy ez volt az én történetem.
Akkor nem négyszereztél, pedig milyen jó.
Nem, de egyébként pluszba meg tudtam szabadulni tőle, és igazából nem is kis pluszba, de hát messze nem
de az. De várjátok, a... meg akartál szabadulni tőle?
Hát amikor ilyen irracionális mozgásba kívül valami, akkor persze.
De bocs, mit kellett tudni erről a cégről, és eredetileg miért tartottad?
Alapvetően azért tartottam, mert ez egy amerikai grid infrastruktúrákat és mindenféle ilyen smart grid megoldásokat fejlesztő cég. És én úgy gondoltam, hogy Amerikában ezt a területet így a zöld átállás kapcsán nagyon sok investment fogja érni, és ez egy jó target volt. Egyébként tényleg jó target, mert azt hiszem tavaly fordultak profitábilisba, és egyébként még most is van szép jövő a cég előtt, hogyha úgy nézzük, csak ugye most itt az volt, hogy hirtelen jött egy hír, amire így elkezdték tépni, és ez lett. Szóval ez egy klasszik ilyen Reddit-szerű sztori, csak egy kicsit más volt a trigger mögötte.
Aha.
Kicsit szomorú.
Apropó, van még zöld átállás? Mert én azt érzem, hogy kicsit lekerült a parketről itt a nagy háborúk közepette, meg infláció, meg energiaválság sikongatásában. Vagy ez ugyanúgy dübörög tovább, mint előtte?
Várjál még, mielőtt dübörögsz meg, csak erre akarok reagálni egy kicsit, amit Misi mondott, mert ez egy tök érdekes, amit mondasz, mert nem is tudom, mi volt az apropója, de én is elgondolkodtam valami hasonló dolgom, mint stratégia, hogy amikor van valami ilyen, ja igen, tudom, a ChatGPT volt az apropója, hogy ez akár ilyen hát stratégiának nem lehet mondani, mert kicsit kaszinó, de hogy amikor történik valami ilyen hír, vagy valamit felkapnak, mint hype, akkor megnézni, hogy mi az, ami így nevében, ja, például a Zoom-nál, tudjátok, amikor a Zoom beindult, akkor van egy Zoom nevű papír, egy egy cég, de nem az a tickere a Zoom-nak, hanem a Zoom-nak az AM. És akkor azt is meghúzták az elején, és akkor utána visszaálltak. És ez azért jutott eszembe múltkor, mert van a Charge Point, biztos emlékeztek rá.
Ez igen, az a villanyautó töltős cucc, nem?
Igen, 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 régebben.
CHPT.
Igen, CHPT, igen, és pont most keresem, hogy ránézzek, mert nekem mindig az volt a izém, hogy ránézve a ChatGPT valahogy így ez a CPT, ha egy pillanatra ránézek, akkor így az ugrik be róla, hogy mi, chat, CPT, CHPT.
De várja, most arra akarsz célozni, hogy hasonló betűk vannak benne, akkor az izé...
Igen, hogy ez is szerintem simán ilyen, hogy emiatt, még ez nem történt meg, de hogy ilyenekre is lehet figyelni, hogyha valami hasonló, mint a Zoom-nál, hogy ZM vagy Zoom, lehet, hogy volt más is, amit megvettek, mert ZMN volt, vagy mit tudom én.
Meg tudjátok, volt még az a, bocs, csak tökre ugyanez a sztori, amikor Elon Musk kitwittelt valami annyit, hogy ez egy use signal.
És akkor... Pontosan.
Ja. És mindenki pontosan. Elkezdett egy Signal nevű céget venni, még semmi köze nem volt a Signalhoz, mint messenger így alkalmazáshoz.
Van. Persze, hát az valami ezért, az közel nincsen tőzsdéhez, meg semmi. Abszolút. Tehát, hogy mint ilyen, nem tudom, a stratégiánál nem jut jobb szó eszembe rá, de hogy ilyen taktika, amire, hogyha valakinek arra csak ideje van, akkor arra akár figyelni is lehet.
De bejött ez már így valaha?
Nem tudom, hát nem, nincs időm erre.
Ja, hogy ezt most csak így teoretikusan vázoltam.
Teoretikusan, persze, hogyha valakinek lenne ideje. Hát én is úgy
vagyok. Automatizálni kéne.
Nem. Hát ez az, mondjuk ez egy eléggé ilyen kevéssé megfogható probléma, de igen.
Figyelj, az egyik vendégünk, akit nem leprezhetek le, de egyszer a Covid-ban nagyon ráért, mert nem volt nagyon meló, és akkor elkezdett írni egy botot, ami a Elon Musk-nak a Twitter posztjait figyelte, és erre próbált meg nézegetni, hogy ilyen szemantikai elemzéssel ki lehet ebből valamit hozni, hogy bármi mozdul-e valamelyik irányba, vagy micsoda hülyeséget mond a csávó.
A Trump-al is megcsinálták szerintem. Igen, nekem az rémlik, hogy...
De akkor már túl voltak a nagy bitcoin mozgató hype-okon, meg mindenen, csak egy technológiai próbálkozásból összerakott egy ilyen kütyüt, de nem kapcsolta végül kereskedésre rá.
Meg az inverse Jim Cramer, nem? Az is egy ilyen...
Ja. Abból még ETF is van.
De azt frankon lehet venni?
Lehet. Hát ha USA-ban élsz, akkor... Azt hiszem a kettő volt, mert volt a long Jim Cramer, meg az inverse Jim Cramer, és a long Jim Cramer már aztán kivezették.
Igen, mert az nem ment jól.
De most lehet hülyeséget mondok, én csak a Wall Street memes Instagramokról tájékozódok.
Van inverse Cramer ETF, a CBOE.
Na tessék.
Úgyhogy...
CBO, hát ez az a chicagói tőzsde.
Akkor SIM.
Az lehet.
2.CBOE. Ez ennyire nem merültem bele ezekbe az utcokba.
Ja, akkor a CBO-ban jegyzik, oké.
Te Chicago-ban jegyzik. Mm. Jó, hát ilyen 23 körül mocorog, és semmi más nem derült most itt ki valami random. CNBC-n néztem most meg gyorsan, hogy mi jön ki róla. Úgyhogy ez a szitu. Jó, zöld átállás. Van még zöld átállás? Nektek akartam szegedni ezt a kérdést, hogy ugye nagyon sok ideig aggódtunk, hogy elfogy az olaj, mind meghalunk, zöldülni kell, elektromos autók,
hát az olaj az most lesz mindjárt 3 számjegyű megint.
Hát igen.
Amúgy nyilván van zöld átállás, persze, de... Én most így nem készültem erre a kérdésre ennél jobban.
Ja, ez ilyen bandiféle, ilyen falhoz szegezős fajta ő kérdés.
De mondjuk azt, hogy van.
És akkor... Én azt érzem, hogy veszett a szexiségéből.
Hát szerintem az van, hogy másra figyel a világ. De amúgy meg ez mindig ott van. Tehát, hogy... tudjátok, van ez a kifejezés, ami most nem fog eszembe jutni, de hogy az emberiségnek, vagy igazából, igen, így az embereknek van egy ilyen X mennyiségű tartály, ami így aggodalommal van tele, és mindig, amikor valami új dolog jön, amiért aggódhatsz, akkor a régieket elfelejted, de attól még azok a problémák, azok ott vannak, csak ugye ez megtörtént egy csomószor már, így az elmúlt néhány évben kicsit többször, mint kellett volna, és az van, hogy úgy, ami régóta fennálló probléma, azt úgy megszokjuk, és utána már nem érdekes. Tök jó példa erre a kínai Evergrande sztori, aminél évek óta állandóan az volt, hogy estek a tőzsdék, amikor így egy kicsit is megrendült benne a bizalom, hogy úristen, mindjárt csődbe megy. Aztán sosem ment csődbe, idén meg úgy néz ki, hogy mégis, és most meg senkit nem érdekel. Tehát, hogy van ez a... Van ez
kivéve a hitelezőiket, gondolom.
Hát igen, persze, de szerintem ők meg már így az elmúlt években valószínűleg ezt leírták, vagy nem tudom.
Igaz, nem lehet, hogy aki már pánikot kimenekült belőle szép lassan?
Hát mindig vannak utolsók, akik nem férnek ki az ajtón. Mindig kisebb az az ajtó, mint ahányan ki akarnak menni. Szóval érted így, valakinek el kell adni azt a részvényt, amitől meg akar szabadulni, és ha nincs, aki megvegye, akkor szívsz, vagy kötvény, tök mindegy.
Amúgy szerintem abban igazad van, a Bandi bocsi, visszatérve az eredeti gondolatodhoz, hogy volt egy időszak, amikor összes ilyen olajcég, vagy nem tudom, mindenki az Exxon kivéve elkezdte hozni a nagy ilyen célokat, meg karbon semlegességi célok, meg ilyen zöld energiába való befektetéseknek a felfuttatása, és ez valóban szerintem egy kicsit így most így visszaállt, vagy leállt. Ugye a BP volt mostanában ennek a legnagyobb ilyen zászlóvivője, és pont azok a hírek, ahogy most a BP is egy kicsit így arról tett jelentést, hogy visszavesz a zöld energiába való befektetéseiből, és azért még egy kicsit továbbben fog maradni a különböző gázmezőkben, meg olaj kitermelésben. Az azt jelenti, vagy az volt a legnagyobb ilyen megdöbbenésre okot adó dolog, hiszen a BP volt a leginkább ilyen előremenő olajcég, most meg talán ott lehetett a legkevésbé számítani arra, hogy ennyire visszavesznek. De hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs probléma, vagy leálltak volna ezek a befektetések, csak szerintem az van, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és szerintem senki nem tudja, hogy pontosan tehát az átmenet az így mikor történik meg, vagy ez nem egy ilyen exakt időpont, hanem most itt mindenki kísérletezik, hogy vajon meddig, vagy hogyan kellene a befektetéseit eszközölnie ahhoz, hogy ez az átmenet ilyen egészséges legyen. Meddig kell, mennyi olajfúró tornyot kell üzemeltetni, meddig van szükség olajra, fektessenek be új kapacitásba, vagy igazából nincs értelme. Most az olajcégek nem akarnak nagyon igazából szerintem új ilyen kitermelő kapacitásokba fektetni, inkább úgy vannak vele, hogy minden állam elkezdett ellenséges lenni, megvonni a különböző támogatásokat, meg ugye az ellenkező irányba a támogatásokat nyújtani, úgyhogy leszárjuk kicsit, akkor így legyen drága az olaj, azt majd meglátjuk, mi nem fektetünk új kapacitásba, kifizetjük az osztalékot, inkább a részvényeseknek, azt majd meglátjuk, lehet, hogy nincs szükség az egész iparágunkra. Ha meg nagyon igen, akkor meg majd visszacsináljuk, de szerintem most az olajipar így nem akar kockázatot vállalni egyáltalán.
Pont ezt akartam kérdezni tőletek, hogy mit gondoltok erről, mert nekem ugyanaz adhatott a fejemben, hogy az a bődöletes sok pénz, ami oda beömlik, mint bevétel, azt akkor ki lehet osztani osztalékba. Tehát, hogy akkor elképzelhető, most megéri olajipari osztalék részvényt venni, praktikusan, mert nagyobb hányaddal fognak talán fizetni a következő egy-két év, egy-két-három évben? Nekem volt egy ilyen gondolatom.
De hát szerintem már most is, szerintem ez így van. Csak ugye az a kérdés, hogy meg fogod-e tudni választani ezt a pontot, ahol meg ki kell szállni belőle, vagy... De szerintem ez ideje már ez van. Tehát egy ideje már ilyen mentalitással lehet a ilyen fosszilis energiahordozókba befektetni. Csak most úgy tűnik, hogy ez mégsem olyan közeli ez a pont, ahol ezek értéktelenné válnak.
Nekem van érvem, meg ellenérvem is. Főleg ugye az van, hogy ezek a cégek, ezeknek a részvényárfolyam az korrelál a kitermelt nyersanyagéval, és most azért már elég sokat ment az olajár. Az, hogy most fundamentálisan ez olcsónak, vagy drágának számít egy Exxon, vagy egy BP esetében, azt én most így nem tudom fejből megmondani. De igen. A másik viszont, ami szerintem érdekesebb kérdés, hogy, és tipikusan minden osztalékfizető részvényt érint, az a hozamkörnyezetnek a megváltozása. Hogy az van, hogy ugye jellemzően azért tartottak az emberek nagyon sokáig osztalék részvényeket, mert stabil, számítható bevétel termel, plusz mellette van egy árfolyamnyereség ígéret, plusz, igen, főleg ez. De ugye ezeket a hozamokat most meg tudod kapni a kötvénypiacon is, kockázatmentesen, és most már egy 30 éves amerikai állampapír dollárban fizet neked talán 4,5%-ot, és ilyenkor azért egy osztalékrészvénynek a yieldje, ami mondjuk 6%, de mellette futsz egy riszket, az már nem olyan vonzó. És szerintem az van, hogy ez egy ilyen furcsa dolog most, és kicsit elszokott attól a világ, hogy van ilyen, hogy reálhozam, kockázatmentes reálhozam, és most emiatt ezek a nagy híres osztalékpapírok mind belettek ütve a gödörbe. Aztán ki tudja, hogy ez meddig marad így, nem mondom, hogy ez így marad örökre, lehet, hogy most tök jó beszálló lehet osztalékrészvényekbe, de lehet, hogy most szívesebben veszem meg a 30 éves amerikai állampapírt, mint valamit, amiben van egy risk, ráadásul egy olyan iparágban működik, aminek a jövője se biztos.
Ja, abszolút. Bár mondjuk talán most már az a mentalitás jelen a piacon, ami már a kamatkörnyezet csökkenését várja, nem? Tehát, hogy már...
Nem tudom. Ezt hallottam egy évvel ezelőtt is, aztán fordítva lett. Szóval most...
Hát igen. Most ezt nem tudják szerintem sokan, hogy most ez mit jelent ez a higher for longer, hogy most meddig fog kitartani a Fed, hogy ezek ilyen magasan maradnak.
Hát meg mi történik még? Tehát, hogy simán jöhetnek olyan váratlan események, amikre most nem számítunk. Azért elég sok meglepetés volt itt az elmúlt 4-5 évben.
Ja, igen. Meg hogyha nem is figyeled a, vagy ha nem is veszed, most ez nem tudom, hogy ér vagy ellenér, vagy most pontosan milyen szempontból, de hogy az olaj mellett a földgáz, az például ott például soha nem volt egy ilyen verdikt, hogy az arra ne lenne szükség, így akár közép vagy hosszú távon. Tehát, hogy az, hogy ezek a cégek, akik föld, vagy nyersolajjal foglalkoznak, azok földgázzal is foglalkoznak a legtöbb esetben is, és ott azért az egy nagyon profitábilis, csak így az LNG-re gondolunk, vagy ilyesmi, ez egy ilyen profitábilis üzletág tudott lenni, szóval hogy vannak érvek mellette is. Meg ugye talán már emlegettük a hidrogént, nem tudom, hogy itt a podcastban beszéltünk erről, lehet, hogy én ezt emlegettem, hogy azért vannak erre valóban kísérletek, hogy a hidrogént szállítani földgázvezetéken, ami egy teljesen megvalósítható dolog, és ezzel kapcsolatban vannak ilyen sikeres kísérletek is, vagy ha nem is teljesen konvertálható az egyes cégeknek a hálózatai, akkor nem sok befektetéssel ez megtehető, szóval hogy ezeket így nem kell teljesen leírni, mert lehet, hogy történik valami, vagy a technológia olyan irányba fejlődik tovább, ahol ezek ilyen használhatóak lesznek, vagy tudjátok, erről is van szó, hogy a geotermikus energiának a kitermelése följön mostanában, akik eddig olajat fúrtak, azok fúrhatnak meleg vízért is. Szóval, hogy akár az eszközpark nem biztos, hogy elértéktelenedik hosszú távon is. Vagy hosszú távon sem.
Én a kötvényről elkötnék egy pillanatra, mert én próbáltam hosszú lejáratú kötvényt venni a KBC-n keresztül, és nem sikerült, mert a sima tőzsdék nem jegyzik, most már végre megjelent egy ilyen fülük, hogyha nincsen, akkor írd be az ISIN számot, amit beírtam, hogy visszajött az e-mail, hogy az ön által kért termék a sajnos nem kereskedhető, vagy nem forgalmazzuk, hogy van hasonló. Szóval ez is egy nehézség, hogy rohadjanak meg időnként. Értem, hogy sok termék van, de most egy Excel táblából 10.000 vagy 100.000 rekord jön ki, vagy egy adatbázisból, szóval a francesen ebbe. Tehát ez is egy külön nyug, hogy azért ezeket a kötvényeket relatív nehezebb elérni kisbefektetőként.
Hogy te most miről beszélsz, te most az amerikai?
Európai kötvényt akartam venni, csak tehát igen, emlékszem. Ti vettetek amerikai kötvényt egyébként, vagy tartotok kötvényeket?
Én nem. Várjál, előbb hadd válaszoljak az előzőre, ami tudom, hogy nem kérdés volt, de hogy emlékszem, mi arról erről beszélgettünk, mert fölhívtál, hogy ez mi van, meg hogy van, és hogy ennek ugye sok oka lehet, hogy egy broker cégnél egy bizonyos termék nem elérhető, most legyen az kötvény, vagy legyen részvény. Ugye alapvetően ennek mindenféle ilyen letéti dolgai vannak, letétkezelői dolgai vannak, elszámolóházzal való kapcsolat nem biztos, hogy triviálisan megoldott az adott forgalmazónál, stb. Szóval ez egy kicsit bonyolultabb annál, mint hogy egy Excel-t föl kell tölteni egy adatbázisba, és igen. Csak ugye ezek ilyen motorháztető alatti dolgok, és
ezt értem,
várható,
csak hogy ne hirdesse magát azt, hogy 40 tőzsde elérhető, ha nem éred a 40 tőzsdének a instrument, aminek ezek szerint a 80%-át, vagy ki tudja mennyit.
Hát valószínűleg 40 különböző tőzsdén érsz el dolgokat, csak nem mindent.
Hát igen, és akkor ez olyan mindegy, hát túllépek rajta. Majd ha lesz rá, nem tudom, 200 millió forintom, akkor meg fog oldódni.
Majd úgy lesz, mint Levinél, aki be akart szállni abba a román IPO-ba a vízerőművel, és megkérdeztem, hogy működik ez, és valami olyasmit választ kaptam, hogy ha minimum 10 milláért vesz, akkor mi volt, Levi, valami nevetségesen nagy jutalékot mondtak neked?
Nem emlékszem a jutalékra, csak maga az, hogy ilyen egy ilyen IPO-ba való beszállás, az ilyen magas.
Ja, igen, de hogy nem, az IPO-ba nem is szállhattál volna be, hanem hogy utána, hogy bevezetik neked, vagy a számládon kereskedhetővé teszik azt a cuccot.
De nem tudom, az egy ilyen félreértés volt, tehát nem az IPO-ba akar az ember beszállni, hanem...
Na igen, igen, értelek, csak hogy mondtak neked valami olyasmit, hogy oké, hát ezt a papírt, ezt nem fogjuk a retail ügyfeleknek kereskedhetővé tenni, de úgy meg tudjuk neked venni, ha nagyon szeretnéd, csak akkor minimum 10 milláért kell venni, és plusz jutalék, és plusz letétkezelői díj, és hogy valami olyan nagy számok voltak ezek, hogy amúgy így nem nagyon éri meg földi alandónak.
Tehát ezt szándékosan kiszorítanak, hogy ne náluk kereskedj vele.
Hát mert ugye ezzel nekik sokat kell dolgozni. Tehát ott egy ember konkrétan azzal dolgozik, hogy a Levinek ez a papírja legyen meg. Nyilván olyan jutalékot fog megmondani, hogy annyira ne akard. Ha meg akarod, akkor fizest ki.
De mindegy, erről beszéltünk, de ez fasság, mert a román tőzsde, az meg a görög tőzsde elérhető, nem tudom, csomó helyen, a román nem. Nem tudom, hogy van ez most, hogy ő más tőzsde csoportnak a tagja, vagy miért nem, de ez nem egy rakétatudomány volt. És ez nekem is kurva idegesítő, amikor a látszólag egyszerű termékek nem elérhetőek. De Bandi, nem, keres valami alapot, aztán...
veszek valami kötvény alapot, csak én egyébként, tehát ezeket azt mondja, tartotok-e kötvényt, mert én elkezdtem leépíteni a részvényportfóliót, és elkezdtem diversifikálni devizába, és ezen belül viszont kötvényeket akarok most venni, vagy kötvény alapokat. Hogy infláció ellen valamit hozzon.
Nincs közvetlenül kötvényem. Nincs közvetlenül kötvényem, de kötvényalapom nekem is van.
Ja, igen, ez a helyes, igen, hogy nem közvetlenül, de szerintem van olyan alapom nekem is, ami tart valamennyit valamiben.
És én céges közvényekbe szeretném magam beleásni, úgyhogy ha a hallgatóink ebbe ott vannak, akkor küldjenek nekünk Instagramon üzenetet, vagy e-mailt az info@afo.hu, Misi.
Ne, oda ne küldjenek semmit, mert...
De majd megnézem.
Instagramon írjanak, azt meg tudjuk olvasni.
Szóval Instagramon írjanak, mert az, hogy melyik magyar céges kötvényről mit gondolnak, tehát én azért most ezeknek kicsit mélyebben bele akarok ásni, hogy egy Rába, egy nem csoda tudja most épp még vannak, és milyen kötvények vannak kint, de begondoltam, hogy kicsit elásom magamat, mert azt gondolom, hogy az irányadó kamatnál magasabbat el lehet érni magyar kötvénnyel, vagy hát a logika ezt diktálná most.
Persze, hogy
és akkor viszont nem tudom, hogyha egy Telekomot, vagy egy MOL-nak a kötvényét esetleg meg lehet venni, akkor arról nem, tehát hogy mondjam, dimenziómban ugyanakkor fog összedőlni a magyar állam, mint amikor a MOL vagy az OTP.
Ma nyomdát vegyél, az meg. Nyomdát. A nyomda évek óta dollárban veri az S&P 500-nak a hozamát. De senki nem figyel rá, senki, le se szarja. Concord írt róla egy blogposztot egy pár héttel ezelőtt, hogy így senki le se szarja a nyomdát, az pedig a legkurva jobb cég az egész magyar piacon. Szóval MOL meg OTP, ezek ilyen kézi vezérelt valamik. Egyébként, ha ilyen külföldi vállalati kötvény alapokba gondolkozol, az én európait nem találtam, vagy nem tudom, hát, hogy akkor már kifulladtam egy kicsit, de hogy nekem volt egy ilyen köröm, hogy elkezdtem venni ilyeneket, ilyen amerikai alapokat, addig, amíg azt hiszem most idén januárban, vagy februárban be nem, most hát nem bevezették, hanem ilyen törvény erőre lépett egy ilyen uniós rendelet, hogy van egy ilyen dokumentum, egy ilyen
Kidre gondolsz?
Kid, igen. Ami gyakorlatilag arról szól, hogy az alapoknak egy ilyen dokumentumban tájékoztatni kell az ügyfeleket arról, hogy ez milyen alap, és hogy hogyan, milyen kockázattal rendelkezik, stb. És ez egy ilyen standard formát, amit az Unió elvár, és azok az alapok, akik nem publikálnak ilyet, azok nem értékesíthetők uniós állampolgároknak. És az amerikai alapok azok szarnak erre, és nem publikálnak ilyesmit, és én elkezdtem veszegetni, szerencsére jó sokáig tudtam venni őket, de egy ponton túl meg így elérhetetlenné vált számomra az eBay-n, és akkor írtam, azt hiszem ezt Misi neked meséltem, vagy lehet, hogy közösbe írtam ezt nektek, hogy elkezdtem meg-e-mailezni ezeket a nagy, de tényleg a BlackRockot is, meg sok kisebb ilyen RS, meg mit tudom, ilyen amerikai alapkezelőket, hogy így ugyan már így publikálják ilyen dokumentumot, és volt, aki visszaírt, hogy utána néznek, megnézik, volt, aki nem válaszolt, aki válaszolt, és így kedvesen így megírták, hogy ne haragudjak, de nekik ez nem prioritás, tehát, hogy nekik az, hogy európai ügyfeleik vannak, nekik ez ilyen nem lényeges. Nem tudják az európai ügyfelek megvenni, akkor nem tudják, és így nem fognak ilyen dokumentumokat publikálni. Szóval, hogy az azóta is ott van a számlámon, az teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen fizeti az osztalékot meg minden, de van egy ilyen nagy piros karika ott, hogy ilyen not tradable, csak eladni tudnám. Tehát már növelni nem tudom a pozimat, így figyelgettem, amit ha egyszer eladom, akkor eladom, de hogy én azokban most így benne ülök, és nem is akarok hozzájuk nyúlni. Sajnos utólag lehetett már ilyen TBS számlát nyitni eBay-nél, szóval azok most ilyen nem TBS számlán fognak sokáig ülni, és elég sok osztalékot fognak fizetni, ami adóköteles lesz, de mindegy, hát ez lett. Szóval ilyen amerikai vállalati kötvény alapokat nem fogsz tudni venni. És próbáltam ilyen európai ekvivalenseket találni, de valahogy én úgy találtam, hogy Európában ez, mintha ez nem lenne téma, vagy nem tudom, én nem találtam olyan alapokat, amik ugyanezt a mentalitást csinálnák, mint az amerikai párjuk, hogy így...
Van különben, de jóval kevesebb van, abban igazad van.
Na, lehet,
valahogy nincs meg nálunk ennek a kultúrája annyira, mint Amerikában, azt hiszem. De nem tudom, mi van-e mögött.
De nekem az a fura, hogy nehezen elérhető, tehát, hogy megvenném, ha lenne, de így nem jön szembe, hogy így gyere, ezt vedd meg. Tehát egyszerűen nehézen férünk ezekhez hozzá, ez valamiért nagyon fura, hogy mindig elmondják, hogy kötvény, részvény, index származhatott valami, ezt lehet, azt lehet, egy forex eszhez bármi, az, hogy tudjak venni egy darab kötvény, szóval a Revoluton is minden hülyeséggel bírsz kereskedni, ha nem tudom, a bitcoin, meg a ezzel kiválasztott részvénynek a darabkája, meg a bármi, de hogy a francba lehet az, hogy kötvény nem bírsz? Tehát nekem ez nagyon fura valahol, hogy...
Mert az ilyen boomer dolog, tudod. Pont az nem, mondani, az nem, megy hogy... a, nem megy a to the moon.
Igen. Szerintem, hogy ez ilyen pénzügyi kultúrával van összefüggésben, hogy igazából ez, amiről beszélünk, ilyen Revolut, meg ilyenek, hogy ezek mögött nem befektetési szolgáltatás van, hanem ilyen hype, meg ilyen izé. Igen, hogy így, na, tegyük elérhetővé a részvénykereskedés, mert a hülye gyerek majd a izével, a mindenféle kriptóval, meg Apple részvényekkel akar majd kurva nagyot kaszálni fél év alatt, vagy mit tudom én, még gyorsabban. És az, hogy valakinek azt mondod, hogy figyelj, öreg, minden hónapban tegyél félre pénzt, 5%-os ilyen-olyan kötvénybe, kurva unalmas, csak monoton csináld, és
de most ezt kell csinálni, most ez a korszak van, hát
tavasszal volt ez... ilyen korszak, ja, mindig tudom, ilyen csak... korszak van, Bandi, mindig akkumuláció van.
Jó, de az elmúlt években elég szorul fizetek a kötvények, de hát tavasszal, hogy elkezdtek, vagy tavaly már elindultak minden szépen fölfele, letöltöttem a Nemzeti Banknak a kötvényes kisokosát, elkezdtem átolvasni, meg átnyálazni, meg számolgatni, hogy akkor értsem, hogy most mi a fene van ott, nem bonyolult, Nemzeti Bankról szedjétek le ezeket a kis füzeteket, van 15 vagy 17, tök érdekesek, és tök jó kezdet, és akkor mondom, akkor el kell kezdeni ezt implementálni.
És... Badi, az, bocs, csak hogy azok a köt, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen vállalatnak a milyen kötvényéről beszélsz, tehát hogy én tipikusan nem az Apple-nek, meg a Microsoft-nak a kötvényeit akarnám megvenni, mert szerintem azokban nincsen izgalmas hozam lehetőség. Szerintem az izgalmas hozam lehetőség az ilyen a kockázatosabbnak ítélt kisebb vállalatoknak a kötvényeiben van, és az több kockázat is, tehát hogy én nem mondom, hogy nem, de szerintem az izgalmas dolog abban van, hogy amikor a piac kicsit túl kockázatosnak, vagy félreértelmezi a kockázatot bizonyos szegmensekben, és azokon a kötvényeken van szerintem jó ilyen hozam lehetőség, és vannak, tehát ezek az alapok, amikről én beszélek, az tipikusan ezekre ment rá, hogy mik azok a kis és ilyen középvállalatok, amiknek sajnos sokat kell fizetniük a kötvényeikre, mert a piac úgy gondolja, hogy kockázatosabbak, vagy egyszerűen a nagy bankok nem adnak nekik hitelt, vagy nem állnak velük szóba, ezért kell sokat fizetniük, de amúgy mondjuk jól működő cégek, akik ki tudják fizetni azt a kupont, és nyilván ez azért drágák ezek az alapok, mert ott sok ember azzal foglalkozik, hogy tényleg leásson a mélyre, hogy ez a cég, ez tényleg veszélyes, vagy nem annyira. Na, érted? Tehát, és azok a kötvények, azok jól fizettek korábban is, ahhoz képest, hogy milyen hozamok voltak elérhetőek. Szóval
egyetértek veled, csak így értettem, hogy az elmúlt években mondjuk a PMAP, meg MAP, meg tehát amiket nézegettél, ilyen 6%, és az már egy tök jó sztori volt, most akkor ehhez képest a euróban nem tudom, lehetett csinálni 1% meg negatív kamatot, akkor kiválasztottál valamilyen, nem is tudom, török fuvarozó céget, ami majd lírában meg euróban valamit csinál, mert hozza, nem tudom, gyümölcsöt Törökországból, Franciaországból, vagy Németországba, és akkor az ő kötvénye az lehet, hogy a némethez képest a 2%-et, 4%-et, vagy 6%-ot csinált, akkor még mindig jobban megérte 6%-on Magyarországon betenni állampapírba. Tehát így értem. De most szerintem
indul egy olyan...
Nem?
Nem értek egyet, mert helyezzük ezt kontextusba. Tehát Magyarországon berakod 6%-os kötvénybe egy 20%-os infláció mellett. Az eurózónában...
Én a 4 év vezető állapotról beszéltem.
Ja, oké, okay, jó.
Tehát, hogy akkor, amikor alacsony inflációs környezet volt, és a praktikusan állampapírba lehetett úgy pénzt betenni, hogy mint hogyha likvid befektetésként kezeled, akkor hülye voltál, hogyha idézőben hülye voltál, hogyha máshova raktad. Most, hogy megnőtt az inflációs környezetünk, és mindenhol máshol is nőtt az inflációs környezet, és lettek végre kamatok, most akkor a reálhozamokat, nominál hozamokat, vagy nominál kamatokat kell kezdeni összevetni, és most van értelme számolgatni. Tehát így értem, hogy simán lehet, hogy mondjuk a igen, van egy 20%-os magyar infláció, de átmész euróba, és ott mondjuk a 6% vagy 4% helyett tudsz csinálni 13%-os kötvénydíjat, vagy 13,5%-osat, mondjuk egy évben kétszer fizet a kuponja, akkor szerintem az, tehát azzal már elkezdek valamit gondolkozni.
Uh-huh. Jó, így
ez, ez 5 éve nem jutott eszembe, hogy, hogy kötvényeket nézegessek. Tehát, hogy most
hát, úgy... Nem is nagyon volt miért, tehát... Jó, inflációs volt, de most akkor is most a 1%-ért nem hajol le senki.
Igen, illetve kis összegnél nem hajolsz le pontosan. Tehát, hát. Most beleteszel 1000-2000 eurót, ott ezek nem egy nagy összegek. De amikor már 13-14%-ot esetleg meg tudsz csípni, vagy nagy isten még többet, hogy a Levi mondja, hogy kockázatosnak ítélt cég, amit valamiért azt gondolod, hogy mégsem az a kockázata, és ott igazad van, akkor elég jól lehet szakítani. Csak kérdés, hogy mi elérjük-e ezeket az instrumentumokat.
Igen. Csak ez a, egy százalékért lehajol le valaki, hogy tényleg volt ez, hogy Ausztria bocsátott ki 100 éves kötvényt valami 1-2%-on. Azért is lehajoltak valakik. Aztán hát most jó beszopták. Ja, igen.
Vettetek egyébként poénból bármilyen ilyen nagyon hosszú lejáratú tudszat?
Ez nem, hát poénból nem.
Poénból. Mármint, hogy ez a mondja, amit, hogy ilyen 100 évest azért nem vennék, tehát én hosszú távú gondolkodó vagyok, de azért, na.
Ott lesz az Amcsi 30 éves, csak az a baj, hogy most valószínűsítünk, hát valószínűleg, tehát a piac is azt valószínűsíti, hogy hosszú távon velünk marad az infláció, és ugye azért adnak ilyen jó hozamot a hosszú kötvényekre is.
Azt 4,83, de ez volt 5 na, fölött is, nem?
Tessék.
Ez most 5 fölött is volt, 4,90 volt, 10, mi?
Miről ja, beszélsz?
A 30 Osz... éves amerikai kötvény.
Ja, 30 éves amerikai, oké, okay, jó.
Igen, pont a napokban néztem én is. Hát, nem tudom, nem...
Ja, a hónap elején elérte az 5-öt is volt 5 fölött. Hát igen, ez egy sokan kiárazódtak belőle, és elkezdték eladni.
Szerintetek lesz még ilyen nagy bankcsőd az USA-ban, mint a tavaszi?
Nem volt várható nagy bankcsőd. Nem volt bocsánat, nagy bankcsőd. Tehát, hogy
nem nagy bankcsőd, hanem ilyen bedőlés, hogy elkezdi eladni a... Tehát, hogy megváltozik a kötvényárazás.
De ezt mondom, hogy ott, tehát, hogy ott volt két bank, ha jól emlékszem, és ez nem gyűrűzött tovább. Tehát, hogy azért ez egy elég jól ilyen, nem? Szegregált sztori volt, és ott több volt a félelem. Tehát, hogy...
Szerintem az USA-ban más baj lesz. Nem csőd.
Na, Misi, mi baj lesz USA-ban?
Hát az, hogy el vannak adósodó, mint a disznó, és ugye megemelkedtek a kamatok, úgyhogy nem fogják tudni visszafizetni.
Igen, erre kíváncsi.
Inkább az lesz a probléma, hogy szegény emberek el fognak szegényedni.
Jó, hogy szerinted elinflálják a francba egy ponton, hogy kinyomtatnak még egy trillió dollárt, és akkor...
Én nem tudom, mit fognak csinálni, de azt tudom, hogy most már ilyen... tehát azt hiszem most 30...
ilyen hard landing
hír. Valami 30 trilliárd, nem is tudom azt a számot kimondani, de hogy valami ilyen lélektani határt megint átlépett a USA adósság állománya, meg egyébként ott a kreditkárd debt is nevetségesen magas most már, a student debt is nevetségesen magas, tehát hogy olyan szintű problémák vannak, amiket most eléggé tarkon csapott ez a hozamemelkedés, vagy kamatemelkedés, és ugye emberek kerülnek rossz helyzetbe, ami miatt csökken a vásárlóerő, ami miatt a cégek kerülnek rossz helyzetbe, és akkor ez egy ilyen spirál. És ezt nyilván úgy lehet majd valahogy megállítani, hogy elkezdesz kamatot csökkenteni, ami meg megint csak lehet inflációgerjesztő hatása, nem tudom, mondom, ez most egy ilyen hangos gondolkodás. De szerintem az USA-nak most inkább ez a baja. Tehát ott a reálgazdasággal, ott inkább azt kell félteni. Nyilván a bankrendszerre is hat ez.
Hát igen, de hát ugye erről szól minden hír, amikor ilyen kamat döntésről van szó, hogy el tudják-e találni azt a pontot, ahol hogy időben kezdenek el kamatot csökkenteni, vagy megállítani kamatemeléseket, és mennyire lesz soft landing, meg hard landing, és akkor
nyilván
egymásnak ellentmondó érek, hogy az egyik elemzőház soft landinget vár, a másik meg hard landinget, nyilván vannak mindig ilyen doomsayerek, tudjátok, akik azt mondják, hogy ezért vesz a fog dömlani a világ. Ja, de ez komoly probléma, amit Misi mond, ez kíváncsi vagyok én is, hogy ezzel hogy fognak tudni megbirkózni.
Ti hedzseltek bármit az USA összeomlás ellen?
Várj, Misi, mondani akartál valamit, nem? Tehát volt egy félbeszakadt gondolat.
Nem tudom, megmondom őszintén, hogy nagyon késő van. Mondjad, Bandi, vagy valaki akart valamit.
De ti voltatok ilyen, nem, hogy hedzselni akar a Bandi.
Szóval az volt a kérdésem, hogy ti hedzseltek-e amerikai összeomlás ellen bármivel?
Én nyitottam egy pici S&P shortot fél évre most, a héten.
Hoppá!
Most ég el éppen. De ennyi. De jó lesz, az még márciusban fut ki.
Ja, tehát meg kivárod a végét?
Hát minden attól függ, hogy alakulnak a dolgok, de most nem fogom egy hét miatt eldobni, tehát hogy...
Jó, én nem tudom, hogy milyen lelki állapotban vagy, hogy ez hogy fog...
Jó, tehát, amikor... jó állapotban vagyok, köszönöm.
Tehát amikor mit, hogy beégeted a lóvé 70%-át, akkor az ember azt mondja, hogy vagy akkor még oda túl egy kicsit, vagy ez, tehát lövésem nincs, ez hogy van ilyenkor?
Nem, megvan keppelve, tehát hogy azt csináltam, hogy vettem egy putopciót Spy-ra, meg kiírtam egy másik putopciót kicsit lejjebb, és akkor igazából a kettő különbözetét tudom megnyerni. Most nem emlékszem fejből a szintekre.
Oké.
Okay. De a lényeg az, hogy a tehát alapvetően ez egy short pozíció, de short pozíciónak van egy maximális vesztesége, aminél többet nem fog tudni vele bukni, mert csak azt a spreadet tudom elbukni, amit megvettem gyakorlatilag.
Ja, értem. Jó, okés. Rendben. Hát akkor szerintem már nagyjából ezek voltak a főbb gondolataink a világról. És akkor legközelebb folytatjuk.
Ígérjük meg a hallgatóknak. Mondjad.
Szeretném megnyugtatni a hallgatókat, hogy mondtam is, hogy ez a hidroelektrika IPO-ban való beszállásom, hogy ez egy nagyon profitábilis és nagyon jó pozícióban levő román vízerőműveket üzemeltető cég, igen, nekem ilyen gyerekkori emlékem is van, hogy ez egyik ilyen víztározó partján sokat nyaraltunk, és most a cég, tőzsdére ment ez a cég, amik egyrészt tényleg nagyon, nagyon profitábilis, és másrészt meg ilyen, tudjátok, most ti pontosan tudjátok, mert most volt erről adás, hogy mik azok az erőművek, amik ilyen, mondjátok, milyenek a áthidaló, vagy ilyen azok az erőművek, amik gyorsan kiegyenlítő erőművek.
Ja, igen, vannak az alaperőművek, igen, a vízerőmű igen. Az alaperőmű.
Igen, és de ők tudnak kiegyenlítő erőműként is funkcionálni, és azért kurva sok pénzt tudnak szakítani. Szóval, hogy egy nagyon fasz a cég, és nagyon be akartam szállni, és nem, a román piac nem elérhető az eBay-n, és nagyon ideges voltam, amiért sírtam az eBay-nek is minden faszom. És
ilyenkor írsz egy e-mailt, hogy hello, nem érem azt a rohadt román piacot, what the fuck?
Hát igen, és akkor írták, hogy nem elérhető az eBay-n a román. Nem tudom, biztos van valami, nem egyeztek meg, nem tudom. Na, most akkor, ha eddig nem tudtátok, akkor a román piac nem elérhető az eBay-n. És... Na mindegy, és talán erről is volt már szó, hogy nekem van egy ilyen régóta tartott OTP-s alapom, a Fundman.
Aha.
Na, és nagyon szeretem, amit azok csinálnak, hogy a régióban nagyon értenek a cégekhez, és régen írtak blogot is, most már nem írják a blogot, de mindig van egy ilyen tájékoztató, és nagyon örültem, amikor megláttam, hogy bele volt írva, de csak egy mondat a havi hírlevélnek az alján, hogy figyelték a hidroelektrika IPO-t, és belevásároltak, és így meg úgy. Tényleg egy mondat volt. Azt kurvára megörültem, hogy nem tudom elérni azt a szarságot, de ők tényleg, hogy visszaigazolta azt, hogy azok a csávók, azok tényleg valahogy így azokat a dolgokat figyelik, amik nekem is fontosak.
De ők felhívták a treasury-t, és 10 millióért vettek akkor az IPO után ezek szerint, vagy 100 millióért.
Nyilván az OTP alapkezelőjének nem volt probléma ilyen régiós piacon bárhol.
Ki tudja, lehet, hogy nekik is trükközni kellett a valamik másik bankon keresztül, azért röhögnék, hogyha ezek ilyen.
Na mindegy. De
ha ezek kiderülnének.
Én már rég nem gyújtam a Fundmanhoz, de akkor beletoltam, talán még egyszer annyit, amennyi akkor benne volt, szóval, hogy akkor úgy voltam vele, hogy nyilván az nem ugyanaz, mert nem kapom meg az osztalékot pont úgy, meg mit tudom én, meg nyilván nekik is van egy fiúk, de az egy ilyen jó élmény volt, hogy végül is közvetetten ugyan, de sikerült bele beszállnom. Csak hogy mindenki nyugodjon meg, nehogy így kelljen, abból hagyjuk az adást, hogy ilyen nem értik az ember, de mi a fasz volt a hidroelektrikával?
Viszont apropó alapkezelés, Misi, a holdosok jól teljesítenek?
Biztos. Nem nézegetem. Ott van benne a pénz, majd kell.
Podcastjukat hallgatod.
Hallgatom, kész. Ez minden, amit el tudok mondani.
Igen.
És még nem írta nekik levelet.
Hallgattam a podcastjukban, hogy a Balázs küldött e-mailt, küldött valami levelet, mi hogy CEO lett, és küldött levelet minden ügyfélnek. Kaptál azt?
Nem, de lehet, hogy a spambe ment. Majd megnézem.
Csak mert kíváncsi, mert ugye elvileg azt mondta, hogy ez egy ilyen hosszabb lélegzetvédelő, ilyen filozófikus írás volt, és hogy
jó, akkor viszont tényleg megkeresem. Vagy átküldjem?
Akkor küld át, ha megtalálom, mert azt mondta, hogy azt nem mondja el a podcastban, azért mindenkinek is félnek kell lennie, hogy ezt hogy a gondolata így megismerhesse.
De vajon kis, tehát, hogy minden hold ügyfélnek, vagy csak
én úgy értettem, hogy minden ügyfélnek, igen.
Ha.
Tehát akkor így hekkelni meg Levi a holdos levlistát.
Igen. Igen, én találok módot meghekkelni. Ha nem kaptad meg, mi is írjál nekik, hogy azt hallottad a podcastban.
Kaptam egy ilyen e-mailt, hogy vezérigazgatóváltás.
Az lesz.
Olvass el Bilbo Botond és Szabó Balázs önnekét levelét az alábbi linken. De hát ez egy link.
Hát tehát, jó, és akkor?
Hát csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg ezt bárki el tudja olvasni.
Hát jó, így most valószínűleg, de ha nem public a link, akkor nem tudják, hogy hát hol kell olvasni.
Pontosan, hát honnan tudjam, hogy mit írják be. Érted?
Jó van. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy egyrészt ez most egy ilyen rögtönzött, és emiatt egy kicsit nyúlfarknyira sikerült adás, de azt hiszem tőlünk ez annyira nem szokatlan, hogy mérsékelten szervezett módon ülünk itt össze. És majd folytatjuk, csak most tényleg nagyon késő van.
Meg sok ilyen órán túli adásunk volt már, nem? Én vendégekkel, minden. Legyen ilyen is.
Ja.
Szerintem ez is egy 30-40 perc. Akkor köszönjük a figyelmet. 100. adáson találkozunk, ami a 99-es számú lesz, majd készülünk, vagy nem. Csá!
Sziasztok!
Sziasztok!